Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila. Melyek az Európai Unió szintű legfontosabb aktuális események? Ezekről ad áttekintést Gyévai Zoltán, a Brux Info Európai Elemzőirodájának szakértője.
Az elmúlt hét kiemelkedő eseménye volt az Európai Unió csúcs találkozója Lahtiban, a finnországi Lahtiban. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény Putyin orosz elnök meghívása volt. A meghívást megelőzően sokan feltették a kérdést, hogy vajon képes lesz az Európai Unió egységet demonstrálni Putyinnal szemben, aki a múltban már számos alkalommal kihasználta azt, hogy az Európai Unió eléggé megosztott Oroszországgal szemben. Hát most el lehet mondani a találkozó után, hogy a feladat azért részben sikerült, hiszen Putyin az uniós állam és kormányfők egységes fellépésének hatására talán megígérte, hogy Oroszország tiszteletben fogja tartani a külföldi olaj- és gázipari beruházásokat. Ugyanakkor van egy másik olvasata is a mostani vacsorának, ugye vacsorára hívták meg Putyin elnököt, ez pedig az, hogy Oroszország valószínűleg nem fogja már sohasem ratifikálni az Európai Energiakartát, amihez pedig az Európai Unió egy nagy reményeket fűzött, révén arról lévén szó, hogy ez a karta hozzáférés biztosítani az európai cégek számára az orosz infrastruktúrához, gázvezetékekhez is. Úgy néz ki, az Európai Uniónak most szembe kell nézni azzal, hogy alternatív megoldást keressen. Ezek között felmerül esetleg az, hogy az amúgy is lejáró orosz EU szerződés helyébe lépő új szerződésbe próbáljuk beágyazni az feltételeket. Mindig izgalmas kérdés, hogy hogyan pedzék meg az emberi jogi kérdéseket a Putyinnak. Putyinról úgy néz ki, minden kritika lepattant ezúttal is, jelezte, hogy nem fogad el semmiféle kioktatást. Egy másik fontos eseménye volt a hétnek, magyar szempontból legalábbis, az a régi kérdés, hogy mikor csatlakozhat Magyarország a Schengeni Egyezményhez. Ugye ez azzal járna, hogy a belső határellenőrzés megszűnne Magyarország és a többi uniós tagállam között. Most új elemként merült fel a múlt heti miniszteri találkozón, hogy esetleg elképzelhető az, hogy mivel késni fog a Schengeni információs rendszer második generációjának az elkészülte technikai okból elsősorban, úgy néz ki, hogy megoldást jelenthetne a Schengeni információs rendszer jelenlegi változatának a kiterjesztése, továbbfejlesztése azért, hogy 10 új tagállamot is be tudjon fogadni. Azonban ennek bizonyos pénzügyi akadályai is lehetnek, és a kérdés most ott tart, hogy vajon jobban megérje Magyarországnak majd az SIS 1, tehát az első rendszerhez való csatlakozás anyagilag, vagy pedig esetleg vállalhatjuk az egy évvel későbbi csatlakozás 2008 októberében, 2007 októberre helyett, abban az esetben, hogyha ez anyagilag kedvezőbb számunkra. A kérdés még nem dőlt el, majd decemberben térnek vissza rá a tagállamok. Egy ugyancsak izgalmas kérdés a jövőben, hogy a postai szolgáltatásokat liberalizálni fogja az Európai Unió. Tudva levő, hogy a mai napig az 50 grammnál nehezebb küldeményeknél már szabad verseny van a piacon, tehát a magyar postával szemben is felléphetnek különböző cégek, akik úgy gondolják, hogy képesek a versenyt tartani. Az Európai Bizottság most azt javasolta, hogy 2009-től gyakorlatilag teljesen szabad legyen a verseny a piacon, tehát mindenfajta küldemény is kézbesíthessenek más cégek is. Tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy ne sérüljenek az Európai Uniós állampolgároknak az érdek. Mi azt jelenti igazából, hogy a 7-5 napján naponta legalább egyszer felvegyék és kézbesítsék a leveleiket. Az EU úgy tudja, az Európai Bizottság úgy véli, hogy a liberalizáció eddigi tapasztalatai alapvetően pozitívak voltak, és a további kihasznítás mellett szólnak. Csak egy példát mondanék, az EU szerint a levelek sokkal gyorsabban jutnak el a címzettekhez, és megbízhatóbban is, amióta megnyitották a piacot. 2004-ben például a leveleknek közel 80%-a az Európai Unión belül a feladást követő második nap végére már célhoz ért. Összehasonlításképpen 94-ben még csak 42%-os volt ez az arány. A piacnyitást ugyanakkor több ország is ellemzi, többek között Franciaország, Olaszország és Spanyolország is, és hatalmas országokról van szó, akik attól tartanak, hogy nagyon sok munkahelyet teremtő ágazatukban munkahelyek fognak megszűnni. Ő dönti majd el, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez.
A heti hírháttérben a múlt heti uniós csúcs fényében azt veszük szemügyre, mit tett az Európai Unió globalizációval szemben. Fóris Györgyöt, a Brux Info munkatársát hallják.
Az elmúlt 7 nap hírhátteréből a legérdekesebb fejlemény, amit érdemes kiemelni, az valószínűleg éppen a már említett Európai Uniós csúcs találkozó kapcsán az, hogy hogy is áll az Európai Unió ehhez a bizonyos globalizációhoz képest. Különböző vélemények vannak, egyesek szerint tulajdonképpen az EU létjogosultsága egyre inkább háttérbe szorul a globalizációhoz viszonyítva. Éppen a múlt heti Financial Times írta részletesen azt, hogy jobbról is, balról is, közvélemény részéről is merülnek fel olyan vélemények, amik valahol tulajdonképpen az európai integráció ellen dolgoznak, éppen a globalizáció hullámain. Az egyik jellemző a baloldaliak, például a francia szocialisták jellemző reakciója az az, hogy a globalizáció, a túlzottan liberalizált verseny, az fokozatosan kikezdi, leépíti a szociális vívmányokat, hatékonyan föl kell ezzel lépni, védőkorlátok, intézkedések kellenek ez ellen. A jobboldalék ugyanakkor azt mondják, hogy a konzervatívabb vélemények, vagy a netán túlzottan liberális vélemények, hogy az Európai Unió, az angol szászok tipikusan ilyenek különben, hogy az Európai Unió, az Európai Egységes Piac fokozatosan elveszti létjogosultságát éppen a globális világpiachoz képest, mert fokozatosan majd föloldódik benne. Végül is a globalizált világpiacon és világgazdaságon előbb-utóbb ugyanúgy minden korlát eltűnik majd, és az európai egységes piaci keretek szinte föloldódnak, fölhígulnak majd ebben az egészben. És hát akkor ehhez képest van a harmadik tényező, maga a közvélemény, ami néha riadtan látja a globalizációnak a következményeit. Nem csak abban, hogy esetleg elveszít állásokat, vagy szociális védelme kerül veszélybe, itt egyébként is nehezebb kimutatni a globális kihívást, hanem egyszerűen abban, hogy például a marokkói paprika kiszorítja a magyar paprikát, vagy kinél-kinél a maga kedvenc termékénél hirtelen eltűnnek a hazaiak. És persze itt megint az első emberi reakció a védekezés, a protekcionizmus és a nagyobb késztetés arra, hogy vezető legyen netán populista, nacionalista politikákra, hangokra, ami szintén hát nem éppen az európai integráció összhangjában van. Tulajdonképpen ez egy szörnyű veszély, mert azt vetíti előre, hogyha az Európai Unió integrációban hívő erők nem tudnak ezzel fellépni, akkor fokozatosan teret nyer valóban egy védekezési reflex. A védekezési reflex először látszólag tényleg csak a külső kihívások ellen próbál védekezni, például a olcsó távol-keleti dömpingáruk ellen, de ez előbb-utóbb belehajszol egy olyan spirálba, amikor az adott nemzetgazdaság elkezd már körkörösen védekezni szinte mindenki ellen, beleértve az Európai Uniós tagtársakat is, tehát beleértve azokat is, akikkel látszólag közös egységes piacon vagyunk. Erre látható volt már több példa az elmúlt hónapban, persze nagy horderejűekről volt csak szó, de gondoljunk például energiaszolgáltatók kölcsönös felvásárlásáról vagy összeolvadásáról szóló hírek, ahol bizony spanyol vagy francia részről kormányzati beavatkozások, vagy német részről kormányzati nyomásokra is sor, jelezve azt, hogy adott esetben a tagországok egymás között is nyúlnak olyan eszközök között, amelyek távolosan versenytiszták, és amelyek adott esetben is egy erőteljes védekezés szolgálnak. Ennek az a veszélye, hogy ebből a filozófiából egyre inkább bele lehet szorulni egy sarokba, ahol aztán tényleg az ember körkörösen mindenki felélő, és aki egyre inkább védekezik, az egyre inkább protekcionista, és aki egyre inkább protekcionista, az egyre inkább el lehetetleníti azokat a szabadpiaci versenyi eszközöket és mechanizmusokat, amelyek az egységes piac, az európai integráció alapját jelentő gazdasági egységes piac egészséges működését segítenék. Ennek kapcsán mondta egyszer Joachim Almunia, az Európai Bizottság nem csak pénzügyi, de gazdasági kérdésekért is felelős, számunkra jól ismert biztosa, hogy az ő számára az Európai Unió jövőjét tekintve az a tét, vajon az Európai Unió tagországaiban és közös vezetésében a reflex mindig csak a védekezés lesz, mert akkor védekezés szül és eszkalál, és egyre inkább ez az említett sarokba szorítás helyzete áll majd elő, vagy pedig képes lesz az Európai Unió, képesek lesznek a tagországok, legalábbis a húzó országok egyre inkább proaktívan kilépni a globális világpiacon, hogy arra törekedve, hogy mindig ő diktáljon, és ő lépjen, ő legyen lépéselőnyben, mint teszem azt pillanatnyilag még mondjuk a finn információs technológia, az nem éppen védekezik, hanem nagyon is támad a globális piacon, pedig egy kis ország iparáról van szó. Ennyiből tulajdonképpen az Európai Uniónak azt a dilemmát kell tudnia megoldania, és erre volt kísérlet a múlt heti Európai Uniós csúcs is, ahol mint tudjuk az egyik központi téma túl azon, hogy Putyinnal energiáról vitatkoztak. Mégis csak az volt, hogy az innovációt, az európai kezdeményezőkészséget hogy lehetne felpörgetni, hogy kettős kihívásnak kell megfelelni. Az Európai Unió ugyanis képes kell, hogy legyen megvédje magát a külső globális versenytársaktól, ugyanakkor viszont saját területén belül nemhogy gátolni, hanem még tovább segíteni, olajozottává kéne tenni a egészséges belső versenyt, a fejlődést, a fejlesztést inspiráló helyenkénti összefonódást, helyenkénti versengést, mindenképpen a akadálytalan belső szabad tőke és áramozgásokat, és nem pedig a protekcionizmus immár nemzeti szintre való leépülését. A külső védekezésben egyébként az Európai Unió globalizációval szemben azért is fontos szereplő, méghozzá minden egyes tagország számára fontos szereplő, mert sok esetben csak egy európai szintű, Európai Unió szintű entitás képes egyáltalán megvédeni a tagországokat. Gondoljunk a kínai textil áruk nagyport felvert dömpingére, ugye megjelentek a cikóktól kezdve a cipőkig, azok a nagyon olcsó kínai terv, amelyek hát viszont szektorokat veszélyeztettek az Európai Unión belül, és kérdéses, kétséges volt az olcsóság jogos fedezete, oka, háttere a kínai gazdaságban. Ténykérdés, hogyha ez ellen az egyes országok egyenként próbáltak volna hadakozni, akár csak egy német kancellár megy el Pekingbe, valószínűleg sokkal kevesebbet tudott volna elérni, mint úgy, hogy a 25-ök a 450 milliós piac nevébe elküldték Peter Mandelson kereskedelmi biztost, aki a 25-ök nevébe ült le Pekingbe tárgyalni, őt már tényleg komolyan fogadták végül, és egy nagyobb entitásról van szó, mint az amerikai. És hát ha nem is teljes sikert ért el az eredeti elképzelésekhez képest, de mindenképpen elért valamit ezeken a tárgyalásokon, amit mondjuk a leginkább exilitálában, leginkább veszélyeztetett kis 10 milliós Portugália egymaga sohasem lett volna képes elérni. Tehát ez a harmadik szektor, ahol kiderül az, hogy az Európai Uniónak, mint a globalizációban aktívan részvevő szereplőnek nagyon is értelmes létjogosultsága van, és ezért továbbra is sokan úgy gondolják, hogy nem csak egy érdemes kvázi életben tartani, hanem bizonyos képességeit és lehetőségeit éppen, hogy erősíteni és bővíteni kell.
Forris Györgyöt, a Brux Info munkatársát hallották, a hírek után folytatódik a Brüsszeli Hét című magazin, az energiakartáról lesz szó.